Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 154. dicséretet. A 154. dicséret így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága.
Úr Jézus, mely igen drága, a te ígédnek világa, mely bőcsíténém az elmét,
elfoglalva. A 466. dicséret első három versét énekeljük. A 466. dicséret így kezdődik: Rád tekint már hitem. megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Szent Isten, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, eléd borulunk és dicsőítjük a te nevedet, és megvalljuk, hogy valóban te tudod megmutatni nekünk az élet útját. Magunktól azt meg nem találjuk, de köszönjük, hogy elküldted nekünk az igazi utat, Jézus Krisztust, a te egyetlen fiadat. Beleadtad ebbe a világba, hogy járjunk rajta, és nem csak jártak rajta, Uram, hanem meg is tapották, keresztre is feszítették, és te mindezt megengedted, értem és értünk. Magasztalunk ezért, és köszönjük, hogy a te szerelmes szívedet hagytad összetörni csak azért, hogy megmenthess minket. Ó, Uram, ezt ragyogtasd fel előttünk, add, hogy megrendítsen bennünket, és ne tudjunk nem odaborulni eléd, és nem rád bízni az életünket, mert aki a saját fiáról lemond, értem, mennyire szerethet. És Uram, köszönjük ezt a szeretetet, és köszönjük, Urunk, hogy mi is elmondhatjuk, hogy teljes öröm van te nálad. És amikor veled beszélünk, találkozunk, amikor élő kapcsolatban vagyunk, átéljük ezt a teljes örömet. És add, hogy ez szétáradjon bennünk, sőt, tovább áradjon mások felé, hogy ez a sok szomjazó, kereső ember rádöbbenjen, hogy az igazi élet nálad van, sőt, az igazi élet te vagy, Úr Jézus Krisztus. Add, hogy minél többen általunk is meghallják a te hívásodat, hogy minél több embernek megváltozzon az élete, úgy, ahogy megváltozott Saulé, akiből Pál apostol lett. De Uram, ez nem önmagától történt. Nem ő vitte végbe a saját élete megváltoztatását, hanem feltámadott Jézus, a te hatalmad, szent lelkednek ereje vitte végbe, hogy ő új emberré legyen. És köszönjük, hogy a lélek ma is itt van és munkálkodik, és a mi szívünket is újjá teszi, hogy legyen reménységünk, hogy legyen látásunk, hogy ne csüggedjünk el, ne fáradjunk bele, és Uram, aki még elcsügged, belefárad, a szólítsd meg, az élje át, hogy megragadod őt, és akit te megragadsz, annak van reménység, az nem csügged, mert tudja, hogy a te kezedben van az élete, hogy annak nem kell félnie, az biztonságban van nálad. És Uram, te csodálatos jövőt készítesz, egy új teremtést, és akik hisznek benned, akik egyszer leborultak a kereszt alá, és minden nap figyelnek rád, és követik a te akaratodat, azoknak ebben az új teremtésben lesz része. És erősíts minket, Uram, akkor is, ha még ebben a világban sok rosszat, gonoszt látunk, hogy a te kezedben van a történelem. És eljön a vége, és ott te leszel a győztes. És mindazok, akik a tiéd, akik várnak, és kérünk a szent lelked által, áld meg igédet a mi életünkben. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetének 16. versétől a 21. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetének a 16. versétől szól hozzánk. Miközben Pál Athénban várta Szilászt és Timóteust, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal, és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikureus és sztoikus filozófus is vitázott vele. Némelyek ezt kérdezték. Mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták. Úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője. mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegen dolgokkal hozakodsz elő. Szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiak és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébben sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Hát, akár rólunk is írhatta volna Lukács ennek a szakasznak az utolsó versét, annak az utolsó gondolatát, amivel az aténiakat jellemezte, hogy azzal töltötték az idejüket, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Mert hát a mai ember is így van. Csak az éppen nem a piacon, hanem kiki, ott, ahol éppen van, egy telefonnal a kezében, húzza, vonja, olvassa, küldi az újabbnál újabb híreket. Ugyanazt csinálják, megcsináljuk mi is, amit az aténiak. Semmi új nincs. Semmivel nem léptünk előre. Valami izgalmas, érdekes hír kell mindig. Elolvassuk, tovább megyünk, keressük a másikat. És minden marad az életünkben változatlan, és azért is keressük egyik híreket, egyik újdonságot a másik után, mert amit elolvastunk, amihez hozzáfértünk, az nem töltötte be a bennünk lévő űrt. Ugye amíg elénk jön, hú, milyen érdekes, addig leköt bennünket, és amikor túl vagyunk rajta, marad az üresség. Nem kapunk semmit, ami az életünket tartósan tudná feltölteni, erőt adna, tovább vinne. És ezért jutott Pál apostol Athénba, meg egész Európába, hogy elmondja ezeknek az embereknek, hogy van valami más, valami tartós, ami nem múlik el fél perc, vagy egy óra, vagy néhány nap múlva, és ez a más, ez a tartós, ez nem más, mint az evangélium, nem más, mint az Úr Jézussal való élő kapcsolat. Mert amikor vele vagyunk kapcsolatban, ő mindig olyan információkat, olyan adást ad nekünk, olyan erőt ad, amire szükségünk van. Ami nem csak a érzékeinket elégíti meg, hanem az egész életünket. Amikor eléri Jézus szava az életünket, ott valami történik, valami olyan, ami korábban nem. És megváltoztat. Elkezd bennünk munkálkodni, megváltoztat, és azt veszük észre, hogy mintha kicserélték volna a szívünket, a lényünket, a gondolkodásunkat. Ugye az újdonság az azért kellett, mert semmi nem adott igazán örömöt neki. Csak addig tudtak örülni, amíg nem jutottak hozzá. Mint a gyerek kívánja a szeme, és amikor megkapja, már túl is van rajta, már nem jelent neki örömöt, és sok mindennel így vannak az emberek. És Isten küldte Pált Európába, és így jutott el Athénba, hogy vigye azt, ami igazi örömöt jelent majd. Ami örömmé teszi az életüket, ahol már megtanulják, hogy lehet örülni az Úrban, ahogy a Filippi belieknek leírja majd. Hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, mert az Úr közel. Igen, akinek belekerül az élete Jézus Krisztusnak a hatókörébe, vagy aki el tudja mondani, hogy Krisztus él bennem, annak van öröme. És ez az öröme nem attól függ, hogy mit nyújt ez a világ. Nem attól függ, hogy reggel derült vagy borult az idő, hanem attól, hogy velem van az Úr, hogy itt van mellettem. Én hozzá tartozom, és ő az én erőforrásom, és ezt nem változtatja meg a villámlás sem, a vihar sem. Ahogy Jézus a háborgó tengeren átélte, hogy ott van vele az Atya, és az elemek tajtékozhattak, de ő nem félt. És amikor a tanítványok bepánikolnak, mert azt gondolják, elvesznek, akkor megkérdezi, mit féltek, kicsin hitűek? Hát nem kéne félnetek, mert itt vagyok veletek. Mert ha Jézus, a tökéletes szeretet, maga az Isten ott van a szívünkben, akkor kiűzi a félelmet. A jelentől és a jövőtől való félelmet is. Így írja János az első levelében, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ha Jézus ott van a szívünkben, ha az Isten agapé szeretetet tölt be, akkor ott nem marad helye a félelemnek. Mert tudom, hogy Isten van velem. A leghatalmasabb lény, aki létezik. Az a valaki van velem és van bennem, aki ezt a világot teremtette. Hát miért kellene félnem, ha ahhoz a személyhez tartozhatom Jézus Krisztus által, akinek a szavára minden létrejött. Akinek elég egy szót szólni, és lesz föld, és lesz ég, és lesz hold, és nap, és csillagok, és fák, és állatok. És aztán, amikor eljön ebbe a világba, elég egy szót szólni, és a vihar lecsendesedik. Elég egy szót szólni, és a béna talpra áll. Elég egy szót szólni, és meggyógyul az, aki addig gyógyíthatatlan beteg volt. Mert Jézus szavában erő van, dünamisz van. Hát miért félnék? Tehát eljut Pál apostol Athénba. Ugye vasárnap láttuk, hogy rávezeti Jézus, rávezeti a Szentlélek Isten arra az útra, ami Európába indul. Ráállítja az Atya által elkészített új autópályára, és indul Európába. És megérkezik majd Filippibe, és onnan halad tovább. És olyan csodálatos, hogy a Szentlélek Isten viszi őt, és ő megy, és hozza az élet evangéliumát egyik helyről a másikra. És ami megrendítő, hogy Pál viszi a jó hírt, és erre sok helyen úgy reagálnak, hogy bántalmazzák, gyűlölettel veszik körül, megkövezik, és nem fordul vissza. Nem mondja azt, ha ilyeneket kapok Jézusért, nincs értelme. Akkor inkább hagyom az egészet. Hanem megy, mert tudja, hogy ő olyan ajándékot visz az embereknek, amit másoktól nem tudnak megkapni. Pál Isten ajándékát hozza Európába. És ez az ajándék Jézus. Ez az ajándék a kegyelem. Ez az ajándék az Isten országa. Hát óriási kiváltság, hogy Isten az ő országának kapuját megnyitja, és be lehet lépni oda, hogy lehet Jézus által. Ő az ajtó. Másképp nem lehet. Ha Jézust kikerüljük, nem tudunk belépni az Isten országába. De Jézuson keresztül igen. És ezt viszi, hirdeti, és nem csak támadják Pált, hanem például Béreában, ahol pont Athén előtt járt, ott nyitott szívvel fogadják az evangéliumot. Ott olyan emberek vannak, akik örülnek annak, hogy Pál szól hozzájuk Isten igéjéről, és amit még nem értenek, amit nem látják még, hogy hogy is kell érteni, azt elviszik magukkal, és azt mondják, kézbe vesszük a Bibliát, az Ószövetséget, és kutatjuk. Megnézzük, hogy Isten mit is mondott az Ószövetségben a Krisztussal kapcsolatban. És vajon tudjuk-e mi így kutatni az igét? Ott van-e bennem, hogy igen, kikeresem a Bibliámból, leellenőrzöm azt, amit hallottam az Isten tiszteleten, hogy tényleg úgy van-e? Mert a hit nem azt jelenti, hogy elfogadok mindent, amit mondanak. A biblikus hit az azt jelenti, hogy amit hallok, az az Isten igéjén mérlegre teszem, utána járok. Úgy van-e? És ha valami nem úgy van, mint ahogy mondták, azt félrerakom, és arra hallgatok, ami a Bibliában le van írva. Mert ez a megbízható. Így mondta az Isten. Ez a hiteles. De Béreában is utolérik Pált az ellenségei, és tovább kell mennie. És Pál ezeket az üldözéseket úgy tekinti, hogy segítik abban, hogy tovább lendítsék őt. Mert ugye, gondoljuk meg, Béreában, ha nem érik utol azok a zsidók, akik haragudtak rá, és nem ingerlik fel a sokasságot, és nem kerül veszélybe az élete, hát akkor egy ilyen közegben milyen jól érezte volna magát Pál. Kedves testvérek vannak, olyan jó leülhetünk együtt a Biblia mellé, elbibliázunk heteket, hónapokat, éveket. De akkor nem megy el az evangélium. Nem jut tovább. Megreked. És Isten nem engedi, hogy megrekedjen. Azért adatik időnként az üldözés, a nehéz helyzet, hogy kimozduljunk a megrekedt állapotból, hogy a pocsolya megmozduljon, hogy élő víz legyen, fölkavarodjon és mozogjon, mint a Betesda tavának a vize, ami mozdulatlan volt, és akkor nem ért semmit. Hiába ment bele valaki, nem gyógyult meg, de amikor az Isten elküldte az angyalát, és felkavarodott, megmozdult, és akkor ment bele valaki, az meggyógyult. És Isten azt akar, hogy az egyház is ilyen megmozdult közeg legyen, akivel ha érintkezésbe kerülünk, gyógyuljon az életünk. Igen, az egyház is olyan, mint az a betest a tava, hogy gyógyhely, de csak akkor fog gyógyítani, ha felkavarodik, és ezt a felkavarodást az Isten szent lelke végzi el. A lélek az, ami felkavar, megmozdít, ami hat. Hát azért terjedt el az evangélium, mert lett egy pünköst. És így mozdítja tovább az apostolt. És eljut Aténba Lukáccsal együtt, Timóteus meg Szilász pedig ott maradtak még Béreában. De Pál megy, és amíg a másik két munkatárs nem érkezik meg, Pál nem elbújik, nem azt mondja, jaj, keresek egy zugot, ahol elbújhatok, megmentetem az életemet, jaj, csak senki meg ne tudja, hogy itt vagyok, mert akik engemet az előző helyeken, Tesszalonikában, meg Béreában is üldöztek ide, és utánam jönnek, és rám találnak, és nem hagynak nekem egy kis nyugtot. És mire van az embernek szüksége? Nyugalomra. Nyugalomra. Mondjuk mi? És Pál nem így gondolkodott. Nem azt mondta, nem nyugalom kell nekem, hanem az, hogy felforduljon ez a város. Ugye, ahogy pont Tesszalonikában mondták nekik, hogy azért, hogy ezek azok, akik az egész világot felforgatják. Hát az evangélium nem egy békés dolog. Hogy jön, hogy hát szép nyugodtságba, kedvességbe legyünk el, mert az Isten szeret. Az evangélium az berobban az életünkbe, és gyökerestől felfordítja az életünket. És ez nem történik meg, akkor még nem történt bennünk igazi munkája az Istennek. Felfordít, kifordítja belőlünk a bűnt, és mindazt a szennyet, ami ott volt, kifordítja belőlünk az engedetlenséget, a szeretetlenséget, a gyűlöletet, és mind az, ami nem fér meg Jézussal. Átéltem már ezt, hogy Isten lelke így felfordította az életemet, és kirázott belőle mindent. Az Úr Jézus azt mondja egyszer, hogy a szív teljességéből szól a száj. És amikor beszélünk, az megmutatja, milyen a szívünk. Persze. Mi abban ügyesek vagyunk, hogy tudunk szépen beszélni, tudunk alkalmazkodni, de igazán a beszédünk sokszor az élet nehéz pillanataiban mutatja meg, mi van a szívünkben. Amikor baj ér, amikor szenvedünk, amikor valami nem úgy történik, vagy netalán nagyon lázasak leszünk, elveszítjük a tudatunkat, de beszélünk lázállomban. Na akkor derül ki. Egyszer valakiről olvastam, hogy Isten szolgája volt, azt gondolták róla, és megbetegedett, öntudatlan állapotba került, forgolódott, hányódott, és le voltak döbbenve, mert szitkozódás, átkozódás jött elő belőle, mert azzal volt tele a szíve. Amikor nem tudjuk kontrollálni a beszédünket, az mutatja meg, hogy mi van a szívünkben. Hogy tényleg Jézus van-e? Hát mi volt a szívében Jézusnak, az Atya, amikor halál tusáját vívja a kereszten, embertelen fájdalmak közepette, akkor az Atyát említi, és imádság hagyja el a szívét, az ajkát. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És könyörögjünk az Úrnak, és kérjük, hogy ilyen legyen a szívünk, hogy amikor nem tudjuk kontrollálni a beszédünket, akkor az ige jöjjön elő belőle. Az ige legyen az a gejzír, ami feltör, hogy azt hallják az emberek. De ahhoz be kell itatódni a szívünknek az igével, mert a szivacsból is akkor jön ki a víz, ha előtte magát telesívta, és ha a szívünk az életünk igével szívja magát tele, akkor az csavarodik ki belőle, amikor csavar az élet, amikor préselnek. Tehát Pál nem elbújik, hanem sétál Athénban. Körbe járja a várost. És ahogy látja a várost, akkor háborog a lelke. Mert azt látja, hogy tele van bálványokkal. Mennyire más ez a Pál, mint mi? Hát nincs nála a fényképező. Jaj, de szép szobor! Hopp, megörökítem. Megyek tovább. Ó, ott egy Zeus szobor! És megyek, jaj, de szép emlék! Bejártam Athént. Fantasztikus műalkotások vannak. Micsoda tudás! Hanem a lelke háborog, mert az, amit lát, az azt mutatja, hogy ezek az emberek nem ismerik az élő Istent. És azért van az a rengeteg úgynevezett műalkotás, a rengeteg szobor, a rengeteg bálvány, mert üres a szívük és az életük. És amikor Pál lelke háborog, akkor nem ellenük háborog. Nem az emberek ellen, hogy támadja őket, jaj, ilyenek vagytok, nem állok veletek szóba, hanem az emberekért. Az emberekért háborog a lelke. Mert ott van benne, hogy jaj, Uram, hát ezeknek, akik ilyenekbe hisznek, ez jelenti nekik az életük középpontját. Hát Uram, ezeknek Szeretnék adni abból a jóból, amit te nekem adtál. Szeretném velük a te nevedet megismertetni. Én egy jobbat akarok nekik adni, mint amit ez a világ kínál. És ebbe segíts engem, hogy jobbat tudjak adni. Háborog a lelke, mert a város tele van bálványokkal. És vajon a mi lelkünk háborog-e? És ott van-e, hogy igen, én szeretnék jobbat adni nekik. És úgy belegondoltam, hogy vajon ma az Úr Jézus lelke, vagy pár lelke mit csinálna, amikor végigjárja a településeinket. Amikor látna, hogyha a mai embert kiki a maga bálványával, a sok technikai csodával, ott ülünk reggeltől estig, és nem engedi el a tekintetünket, vagy ott fekszünk egy képernyő előtt, vagy úgy megyünk, hogy föl se nézünk, mert a szemünk az a tenyerünkre irányul, még sokszor a templomban is, a tenyerünkre megy a figyelmünk, mert ott van egy kütyű, vajon nem háborogna Pál lelke? Nem háborogna, hogy hová jutott az ember? És hirdetné nekünk is Jézus. Mit hirdet nekik? Jézus. Miért Jézus? Mert ő a szabadító. De szabadításra van szükségetek. Hát ezért küldött engem ide az Isten, mondja Pál. Hát azt hallottam látomásban, hogy jöjj és légy segítségünkre. Hát bajba vagytok, és hoztam azt, aki tud segíteni. És ezzel elmondja Pál, hogy én nem tudom, de Jézus tud segíteni. És tulajdonképpen ez a mi küldetésünk. Hogy amikor a bajba jutott, megrekedt emberrel találkozunk, akkor tudjuk megmondani őszintén, nézd, ne tőlem vár segítséget, mert én nem tudok segíteni. De ismerem azt, aki tud. Ismerem a názáreti Jézust. A neve is azt jelenti, szabadító. Hát ő tud rajtad segíteni. És ő nem csak megszabadít, ő meg is tart. Ő tovább segít. Jézust és a feltámadást hirdette. Jézus a megoldás, a segítség, az élet nagy kérdéseivel kapcsolatban is. Jézust és a feltámadást hirdetni, az azt mutatja, hogy Pál elmondta emberek, nem ér véget az élet a halállal. Ne gondoljátok, hogy az az igaz mondás, hogy együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk, és aztán vége mindennek. Nem annyi az élet, hogy eszel, iszol, aztán meghalsz. Több az élet, mint a táplálék vagy a ruházat, mondja Jézus. És ezt hirdeti bátran, mert meg kell látni, hogy van egy Úr, aki meghalt értünk, de feltámadt, Isten kihozta a halálból, és aki benne hisz, majd az is átéli egyszer, vagy az elragadtatást, vagy a feltámadást. Igen, az élet nem ér véget a halállal. És vesz folytatás, csak nem mindegy merre. Az Isten országa felé, vagy a kárhozat felé. Mert az örök élet felé Jézuson keresztül vezet az út. Jézus nélkül nincs út. És az apostol beszél mindenkivel, aki érdeklődik. Látjuk, hogy beszél zsinagógában, vagy beszél a főtéren azokkal, akiket épp ott talál. Igen, akik ott vannak, azok mind kereső emberek. Elmentek a kultúra és tudomány fővárosába, mert szomjas a lelkük. És most Pál azt mondja, hogy emberek, az Isten adott élővíz forrását, és az Jézus. És jöjjetek és igyatok, és elmúlik a szomjatok. Vajon mi tudjuk ezt mondani? Tudjuk-e oda irányítani a szomjazó lelkeket Jézushoz? És vannak, akik gúnyolódnak, vannak, akik érdeklődnek, és meg akarják tudni, hogy miről van szó. És azt mondják, szeretnénk megérteni, miről is van szó. Ez kicsit hasonlatos ahhoz a hozzáálláshoz, amit Béreában is láttunk, olvastunk. Ezek is azt mondják, hogy nem elég, hogy csak hallottam, meg is akarom érteni. És úgy vagyok én az Isten tisztelettel, hogy meg akarom érteni, hogy mit mond nekem az Úr. És ha mindjárt nem sikerült, akkor megkérdezem, hogy mondd már meg, ezt hogy kell érteni? Vagy keresek, kutatok, olvasok, utána járok? Tényleg meg is szeretném én érteni, hogy miről szól a Szentírás, hogy mi az Isten terve ezzel a világgal és benne az én személyes életemmel? De nem csak annyi, hogy hallom, hanem szükség, hogy legyen bennem érdeklődés. Hogy akarjam megismerni, és járjak utána, vagy álljak a térdeimre, és kérdezzem az Urat, hogy Uram, ezt nem értem. Már elolvastam 2-3-szor, már olvasom egy ideje a Szentírást, de még mindig nem értem, hogy mit akarsz velem. Még nem értek dolgokat, hogy van a te terved ezzel a világgal, és segíts. És az Úr Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek, ha eljön, ő megtanít minket. Van kihez odafordulni, van kit kérdezni, mert ha igéről, Jézusról kérdezünk, a lélek kijelenti, megmutatja nekünk. Hát adja az Úr, hogy mi is, most már ne újdonságot akarjunk hallani, ne azt, amit a világ naponta odarak elénk, hanem kérdezzük az Urat, mit üzensz nekem? És azt a híreket, azt az eseményt akarjam hallani, amit Isten mond. Mert van neki minden nap üzenete a számunkra. És akinek van füle a hallásra, hogy Jézus mondja, az ezt az üzenetet meg is érti. Mert arra kaptuk a hallásunkat, hogy értsük őt. Ha nem értem, hát akkor baj van a hallásommal. És akkor el kell menni a szakértőhöz, az Úrhoz. Uram, baj van. És ő majd megtisztítja a fülemet, a szívemet, a lényemet. Újjá tesz, hogy értsem. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálás szívvel köszönjük az ígét, hogy még van ige, még van mit kézbe venni, van mit hallgatni, van, amin keresztül szólsz hozzánk. Bár tudjuk, Urunk, ha te meg akarsz minket szólítani, az senki és semmi nem akadályozhatja meg. Még a Biblia hiánya sem, vagy az Isten tisztelet hiánya sem, mert te tudsz szólni, Urunk, sok mindenen keresztül. Láttuk korábban, hogy még egy szamár által is szólhatsz, ha annyira nem akarunk hallani. Akkor te az élet körülményeit is fölhasználod és megszólítasz, ha kell egy viharon, egy természeti katasztrófán, egy betegségen keresztül is elküldöd nekünk az üzenetet. Te, Urunk, hálásak vagyunk, hogy nem csak ezeken az eszközökön keresztül szólsz, hanem még mindig az igén keresztül, és eléred a szívünket, a gondolkodásunkat, és olyan jó látni azt, hogy az igében ma is erő van. Köszönjük, hogy Pál apostolt és a lélek vitte, és általa eljutott a jó hír ide Európába is, és eljutatott hozzánk, a mi népünkhöz, és személyesen ebbe a gyülekezetbe is áldunk és magasztalunk, és addulunk, hogy meghalljuk azt, amit mondasz. mert egyszer letelik a kegyelem ideje. Könyörülj, Uram, az embereken, adj vágyat a szívünkbe a veled való élő találkozásra. Úr Jézus, küld el lelkedet hozzánk, hogy megmozdítsa a szíveket, a lelkeket, hogy megújuljunk, hogy történjen valami, és mind azt, ami a bűnből, a fennből való, azt kifordítsa belőlünk, hogy kitisztítson és helyet készítsen a te számodra, hogy te légy már az életünknek a középpontja, hogy róla szóljon a mi életünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te mindent vállaltál értünk, hogy meghaltál ott a Golgotán, hogy mi élhessünk. És kérünk, most hajolj le, és ragadd meg a szívünket, az életünket, csak hogy már ne a világ újdonságára, hírére figyeljünk, hanem vonzza a mi lényünket, a te üzeneted. Ott legyen bennünk, hogy meg akarjuk érteni, mit is mondasz a mi számunkra, és keressünk, kutatunk addig, amíg nem lesz világos. Kérünk így, te könyörülj rajtunk, eléd visszük a betegeket, Uram, hisz te vagy az egyedüli áldott orvos. Te vagy a mi gyógyítónk, és nincs olyan betegség, nincs olyan nyomorúság, amire neked ne lenne orvosságod, ahol te tehetetlen volnál. Urunk, adj nekünk hitet, hogy hittel tudjuk várni a te szavadat, a te munkádat, a te erődet, a te kegyelmedet. És eléd visszük az egyedül élőket, a megfáradtakat, hadd lássák meg, hogy ott vagy az életük mellett zörget, és ha beengednek téged, már nem lesznek egyedül, már nem lesznek magányosak, nem lesznek elhagyatottak. Mert Uram, ahol te jelen vagy, ott nincs elhagyatottság, ott békesség, öröm van, teljes élet. És a kezedbe helyezzük a családokat, gyermekeket, fiatalokat, népünket, Uram, adj ébredést, felébredést, megújulást. Kezedbe helyezzük egyházunkat, könyörülj rajtunk, rázd meg, ébresz fel, töltsd be lelkeddel. És könyörgünk ezért az egész világért, minden emberért, hogy amíg tart a nap, addig halljuk a te szavad. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, éppen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Az Úr akarja, és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk istentiszteletet itt a templomban. Most már csak egy istentisztelet van. Visszatértünk a régi menetrendhez, tehát vasárnap egy istentisztelet 10:30-tól. Befejezésül a 466. dicséret 4. versét énekeljük, éltem, ha fogyva fogy.